Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A sárospataki Geomilk Kft. Immár 20 éve rendszeres résztvevője a hazai alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapoknak. Minden eddiginél nagyobb látogatószámot hozott az idei húsvéti hétvége a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban. Méltó fináléval zárult a Turizmus 30 jubileumi év a miskolci Berzevici Gergely Technikumban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Méltó fináléval zárult a Turizmus 30 jubileumi év a miskolci Berzevici Gergely Technikumban. Az intézmény ma délelőtt egy országos turisztikai vetélkedő döntőjével tett pontot a 3 évtizedes szakképzést ünneplő programsorozat végére. A megmérettetésen az ország legkiválóbb diákjai mérték össze tudásukat, komplex szakmai feladatokon keresztül bizonyítva felkészültségüket. A résztvevők a megmérettetés során megmutatták, hogyan fonódik össze a 30 éves szakmai hagyomány a modern turizmus kihívásaival. A záróprogram végén a vendégek a miskolci turisztikai képzés legfrissebb sikereibe és jövőbeni terveibe is betekintést nyerhettek. A megnyitón Dicsuk Ivett, a turisztikai munkaközösség vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.
Munkaközösségünk nevében szeretettel köszöntök minden megjelent vendéget a turizmus szak jubileumi versenyének döntőjén. Különösen nagyon öröm számunkra, hogy ezen a mai napon együtt lehetünk itt, és közösen ünnepelhetjük iskolánk tanítási nyelvű turizmus szakának 30. évfordulóját. Ahogy mondta főigazgató helyettes úr is, a 3 évtized iskolai életében nem csupán egy szám, emögött bizony nagyon sok évtized tudás, munka, kitartás, megújulás, közösség, és számtalan diák története van, akik ezen a szakon tanultak, fejlődtek és vitték tovább mindazt, amit itt kaptak. A turizmus számunkra, de elmondhatom, hogy nem csak számunkra, egy különleges terület. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkban már 30 éve jelen van ez a képzés, és ennyi idő alatt sok-sok fiatal indulhatott el innen ezen a szép pályán. Jelenleg 19 főből áll a munkaközösségünk, és csapatunk nagy része, elmondhatom, hogy több mint 20, de akár 25 éve együtt van, összetartó közösségként, kollégaként, barátokként működünk együtt. Nagy örömünkre szolgált, hogy jubileumi versenyfelhívásunk ilyen sok iskolát és diákot megszólított. A versenyre 20 csapat, de az utolsó pillanatban végül, utolsó napon 22 csapat nevezett 13 különböző városból, ami számunkra azt jelzi, hogy a turizmus iránti érdeklődés élő, erős és jövőben mutató. És akkor egy pár szót a versenyünkről. A verseny előválogatójában a csapatoknak egy projektfeladatot kellett elkészíteniük, valamint egy online teszt kitöltésével is számot adtak tudásukról. A beérkezett projektmunkákat minden esetben 2, szükség szerint 3 turizmus szakoktató, hát a 19 főből ezt könnyen meg tudtuk oldani, értékelt egymástól függetlenül, majd a pontszámok átlaga, valamint a teszten elért eredmények alapján alakult ki a végső sorrend. A mezőny mondhatni erős volt, a csapatok munkáiban pedig sok kreativitást, szakmai igényességet és komoly gondolatokat láthattunk. Ma pedig a legjobb 6 csapatot köszönhetjük körömben. Pestről, Egerből, Debrecenből, Salgótarjánból és Békés Csabáról érkeztek hozzánk a diákok. Szívből gratulálunk, hogy idáig eljutottatok. Már a döntőbe kerülésetek is szép teljesítmény, amelyre méltán lehettek büszkék ti magatok is, az iskolátok is és felkészült tanáraitok is egyaránt. A mai nap reményeink szerint nem csak verseny lesz, hanem élmény is olyan alkalom, amelyben jelen van a szakma, a játék, az együttműködés és az ünnep öröme. Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat nálunk, vigyetek magatokkal emlékeket Miskolcról, iskolánkról, és mutassátok meg ma is mindazt a tudást, kreativitást és lelkesedést, amely már eddig is eljuttatott idáig benneteket. és hogy már együtt ünnepelhetünk, azt támogatóinknak is nagyon köszönjük. Eredményes versenyzést, és szép napot kívánunk mindenkinek!
A Sárospataki Geomilk Kft. Immár 20 éve rendszeres résztvevője a hazai alföldi állattenyésztési és mezőgazda napoknak, ahol szarvasmarháival számos rangos díjat is elnyert. A cég számára ezek az elismerések nem csak szakmai visszaigazolást jelentenek, hanem komoly motivációt is adnak a mindennapi munkához, mondta Lesko Magdolna ügyvezető.
20 éve, hogy először voltunk Hódmezővásárhelyen ezen a kiállításon, és minden éven nagy izgalommal készülünk rá. Van egy előválogatás, amit üzemen belül megteszünk. Mindig jóval előtte megtörténik a kiírás, hogy milyen korcsoportok, milyen életkorú állatok versenghetnek abban az adott évben. Ezt most is megkaptuk előre. És egyrészt már a kollégák elkezdtek nézelődni, illetve ilyenkor mindig van, hál' Isten, külső segítségünk a Holstein Egyesülettől, illetve egy szaporítóanyagforgalmazóasnál dolgozó kollega is, aki ebben segíti a munkánkat. És a tegnapi és a mai nap során volt ez, hogy tegnap kiválogatták először az egy... Ma reggel 10 tehén és 10 üsző volt még a palettán, és ezt szűrtük le a mai nap délelőttjén, amikor is lett 4 tehén és 3 üsző, akit benevezünk ebbe a versenybe. És innentől kezdve a két műszakvezető kollégámon a felelősség, akik a következő bő egy hónapot arra fogják szentelni minden szabadidejüket és a munkaidejükből is, amennyit ki tudnak szakítani, hogy ezeket az állatokat megfelelően felkészítsék és betanítsák arra, hogy a ringben tudjanak majd mozogni, és hát mint a korábbi években is, reméljük, hogy az éven is lesznek majd sikereink. Azt már tudjuk, hogy egy spanyol bíró lesz, aki bírálni fogja az állatokat, és hát nagyon reméljük, hogy jó lesz. A legnagyobb sikerünket azt 4 évvel ezelőtt értük el, amikor is van egy úgynevezett tenyészetek versenye, amikor egy tenyészetből 3 állat van egyszerre a ringbe, és ilyenkor azt bírálja a bíró, hogy mennyire azonos tenyész célt mutatnak ezek az állatok, és mennyire harmonizálnak egymással a különböző életkorú állatok, és ez sikerült megnyernünk. Ez egy nagyon nagy sikerként éljük meg, és egy pozitív töltetet ad, meg az egész a ott lét mindig, amikor ott izgulunk a ring szélén, hogy éppen abban a 15-17 állat, aki van egyszerre a ringbe, hogy akkor ha bekerül az első ötbe, vagy nagy Isten nem, de azért szinte mindig az első ötbe bekerülnek az állataink, és nem egy legszebb tőgyű kategória győztes volt reserve championunk, nagy díjasunk nem volt, de reméljük egyszer az élet ezt is majd megadja.
Minden eddiginél nagyobb látogatószámot hozott az idei húsvéti hétvége a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban. A rekordforgalom komoly próbatétel elé állította a dolgozókat, ugyanakkor jól vizsgázott a nemrég bevezetett online jegyrendszer is, amely gördülékenyebbé tette a beléptetést és csökkentette a várakozási időt. Mogyorós Judit igazgatót hallják.
Mivel nagyon időjárás függők vagyunk, a csütörtök pénteket nem sorolhatjuk a nagyon erős napok közé, mert széltiltás volt nagyon sok elemünkön, hűvösebb volt, tehát ez látszott a napi forgalmon. Viszont ahogy a felhők elmentek az égről, és a nap kisütött, és a szél is úgy döntött, hogy megsegít bennünket az, ahogy más orfúj, kiemelkedő volt a szombat, vasárnap és a hétfői forgalom. A szombat és a hétfő azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon jó napunk volt, a húsvét vasárnap pedig minden idők legnagyobb bevételét és legnagyobb látogatói beléptetett jegyszámot hozta a Zemplén kalandpark életébe. Tehát ilyen még soha nem volt. Ezt mindig el szoktam mondani mostanában, hogy ez a Zemplén kalandpark, ez más, mint néhány évvel ezelőtt volt. Azért a bevételünk és a beléptetett, elfogadott belépőjegyek száma és a korábbiaknak több mint 3-szorosa. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy hasonlítsuk össze, hogy ez a Zemplén Kalandpark milyen volt 5-6 évvel ezelőtt, mert azok a számok és ezek a számok, ez az élményelem tudás, ez teljesen más, összehasonlíthatatlan. Én azt mondom, hogy az elmúlt 3 év számait lehet esetleg már hasonlítgatni, de ez az év első ilyen hosszú hétvégéje, ez nyilván elvitt minden számot, ami eddig volt. Egy hónappal előtte megkezdtük a nagy-nagy felkészülést, és ez azért is volt nagyon fontos, mert már tavaly ősztől folyamatosan vezettük be az új online jegyrendszert. Ezt a külső vendég még nem nagyon éreztem, mert ez egy összetett jegyrendszer, ez azt jelenti, hogy amikor beolvassuk a belépő jegyet, akkor nem csak azt látjuk, hogy hova lépett be hozzánk egy vendég, hanem ezt az úgynevezett ENTAK, egy turisztikai rendszer is látja, és ez egy nagyon fontos országos adatbázis, egy ugyanolyan, mint a NAV a pénztárgépeknél. És ez már nagyon jól működött, folyamatosan teszteltük a kapukat, először csak mi magunk, hogy jöttek ki hibák, javítottuk, később már a vendégek is tesztelgették a napi jegyekkel, már lehetett venni online jegyet, tehát otthonról, távolról, vagy itt a parkban sétálva, viszont ennek az egész jegyrendszernek a nagy-nagy terheléses tesztje ez most volt húsvétkor. Jöttek ki hibák, de ennél a több ezer, sok ezer belépő jegynél egy 50-60 korrigálni való hibát találtunk, aminek például ilyen kis egyszerű oka van, hogy olyan szögbe sütött be a leolvasóba a nap, hogy nem tudta a QR kódot leolvasni, tehát hogy ilyen apró szösszenetek is voltak. Én úgy érzem, hogy azt figyelembe véve, hogy Magyarország legbonyolultabb online jegyrendszerét vezettük be, ami létezik a turizmusba, és ez ilyen simán átment az ünnepeken, ez mindenkinek köszönhető.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. A legtöbb helyen csökken a felhőzet, de maradhatnak felhősebb körzetek is. Az éjszaka első felében kisebb zápor még előfordulhat, majd fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 2 és 11 fok között alakul. Az északi völgyekben mérhetünk alacsonyabb értékeket. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 16-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Új időközi kiállítással készül a 60-60 Lajos Múzeum. Infrastruktúrális rendszer megújítására 4 közbeszerzési eljárást indított el Eger megyei jogúváros önkormányzata. Sikeres pályázatot nyert az Evat Egri vagyonkezelő és távfűtő ZRT távhőfejlesztése. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Négy közbeszerzési eljárást indított Eger megyei jogúváros önkormányzata a tavalyi évben. A város infrastruktúrális rendszerének megújítása a cél. Elsősorban kerékpárutak, parkolók, járdák, továbbá gyalogátkelők kialakítására, valamint felújítására mintegy 204 millió 725 ezer forintnyi keretösszeget fog fordítani a város. Ezen felül Eger kül- és belterületi útjainak karbantartása, kátyúzása, közúti jelzőeszközök, úttartozékok karbantartása mintegy 100 millió forintos keretösszegből fog megvalósulni, mondta el Wagner Ákos Eger polgármestere.
Pontosan 2 milliárd forint kormányzati támogatást, ami elsősorban városüzemeltetés területre terveztük és tervezzük elkölteni. Ugyanakkor a önkormányzatnak a átlátható működés okán ezeket a forrásokat bizonyos értékhatárok fölött mindig kötelezően közbeszerzési eljárás keretében kell lebonyolítani. Ennek érdekében tavaly évben 4 komoly közbeszerzési eljárást indítottunk el. Az egyik a Eger egyedi közvilágítási rendszerének karbantartása, ez kb. Nettó 50 millió forint értékben hirdettük meg. Ugye a Eger megyei jogúváros önkormányzata üzemelteti a belvárosban lévő közvilágítási rendszereket, tehát a Dobótéren, a Erzsébet udvarba, Krakker udvarba, tehát ezeket a közvilágítási elemeket mi üzemeltetjük direktben. Ennek a karbantartása évek óta el volt maradva. Erre próbáltunk leszerződni, erre kerestük azokat a vállalkozókat, akik ezt elvállalják. Egy érvényes ajánlat érkezett, viszont a közbeszerzési szabályok értelmében akkor lehet jóvá hagyni egy közbeszerzési döntést, ha legalább 2 ajánlat érkezik. Annak ellenére az egy ajánlat érvényes volt, ezért ezt a közbeszerzési eljárást meg kell ismételnünk, úgyhogy ez újra fog indulni hamarosan. A második a Eger közterületi faállományának kezelése, ez egy 100 millió forintos közbeszerzési keret volt. Ez ugye arról szól, hogy a közterületen lévő elsősorban fákat gondozzuk, ápoljuk, karbantartjuk, levágjuk azokat az ágakat, ami épületekre hajlik rá. Ez nettó 100 millió forintos költséggel indult. Ez a közbeszerzési eljárásunk sikeres volt. A vállalkozóval megkötöttük a szerződést, és lényegében dolgozik a városban, zajlik a faápolás.
Biomassa fűtőmű kialakítását tervezi Eger önkormányzata a felnémeti városrészen. Az Evat fűtőmű jelenleg közel 5000 lakást, valamint közintézményt lát el az északi városrész területén földgáz alapú fűtéssel. Ennek a fűtésrendszernek a korszerűsítésére sikeres pályázatot nyert az Evat Egri vagyonkezelő és távfűtő ZRT a Jedlikányos Energetikai Program keretében. A pályázat értelmében mintegy 3,5 milliárd forintos keretösszegből valósul meg biomassa fűtőmű kialakítása Felnémeten, illetve 1,5 milliárdos keretösszegből pedig egy föld alatti csőrendszer létrehozását tervezik, amely a felnémeti telephelyen megtermelt melegvizet bevezetné a meglévő távhővezetékbe. Wagner Ákos hozzátette, a biomassa fűtőmű faaprítékkal fog működni, továbbá reményeik szerint ez a beruházás a gázmennyiségek 60%-át fogja kiváltani. A biomassa fűtőmű stratégiai lépés, valamint biztonságos megoldás az Európai Unió több országában is, emelte ki dr. Bánhidi Péter, az Evat vezérigazgatója.
Ez egy több éves tudatos szakmai előkészítő munka áll mögötte. Már 2023-ban elkészült egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány, amely a különböző megújuló energiaforrások távhőrendszerbe történő integrálásának a lehetőségeit vizsgálta. Ezt követően 2025-ben egy egy aktualizált konkrét műszaki és gazdasági paraméterekre épülő vizsgálatok készültek, amelyek egyértelműen kimutatták, hogy az egri adottságok mellett a biomassa alapú hőtermelés képes a leghatékonyabban hozzájárulni mind a rendszer fejlesztéséhez, mind az Európai Unió klíma és energiapolitikai céljainak megvalósításához. A támogatási konstrukció az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó modernizációs alapforrásaiból valósul meg, tehát Európai Uniós forrásról beszélünk, amelynek célja az energiarendszerek korszerűsítése és éghajlatsemlegesség felé történő átállás. A Jedlikányos energetikai program keretében meghitetett pályázat erre célra több mint 51 milliárd forintos keretösszeget biztosít az Európai Bizottság jóváhagyása mellett. Fontos hangsúlyozni, hogy a távhőrendszer jelenlegi formájában az Európai Unió hatékony távhő kritériumainak nem felel meg. A megújuló energiaforrások rendszerbe illesztése nélkül az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelésre nem biztosítható. Ezzel az összesen 2x4 megawatt, tehát összesen 8 megawatt teljesítményű biomassa fűtőmű rendszerbe illesztésével viszont lehetőség nyílik arra, hogy az egri távhőrendszer 2045. január 1-ig mindenféleképpen tudja teljesíteni a hatékony távfűtés kritériumait, amelyel egyébként megnyílik a lehetőség arra is, hogy újabb intézményeket és háztartásokat is akár bekapcsolhassunk a távfűtési rendszerbe. A fejlesztés a biomassa fűtőmű kialakítása nem kísérleti technológia, ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. Az Európai Unió számos országában vannak erre bevált példák, alkalmazott megoldások, például Ausztriában, Güssing, Graz, Linz városában, skandináv országokban, például Stockholm, Uppsala, Kopenhága és Tampere. A biomassa modern városi távhőrendszereknek az alapját képezik. Magyarországon is jelentős működési tapasztalat áll rendelkezésre, például Pécs, Kaposvár esetében, Miskolcon, a Diósgyőri városrészben található biomassa fűtőmű, ahol ezek a rendszerek stabilan és biztonságosan szolgálják a lakosságot. Fontos üzenet az is, hogy a biomassa fűtőművek telepítése nem kivételes, hanem kifejezetten jellemző megoldás uniószerte. Városi környezetben a távhőrendszer részeként működnek, szigorú környezetvédelmi előírások betartása mellett. A fejlesztés eredményeképpen Eger városában csökken a földgázfelhasználás, diverzifikáltabbá válik az energiaszerkezet, és évente akár 8000 tonnával is csökkenhet a széndioxid kibocsátás, és jelentős mértékben mérséklődik a fosszilis energiafelhasználás is.
Új időközi kiállítással készül a 60-60 Lajos Múzeum. A jövő pénteken nyíló kiállítás június közepéig lesz látható. A tárlaton 1890-től 1950-ig terjedő időszak 300 fotója és képkeretei lesznek láthatóak, örök emlékül címmel. A részletekről Kőkény Ferenc igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A kiállításnak van egy előzménye, van egy folyamata, van egy kiállítási időpont, lesz egy megnyitó, lesz majd egy távlat, ameddig megtekinthető, és ezt most akkor tartalomba csomagoljuk. Akkor kezdjük azzal, hogy hogy kerestek meg ezzel az ötlettel ki, és mit akar pontosan ez a cím, hogy örök emlékül.
A sors jól értelemben fintora, hogy dr. Fogorasi Klára igazgatója volt a múzeumnak, Kovács Ákos után, hát máshol, csak másfél évig, férjét elhelyezték, máshol, és ő pedig ment utána. És már évek óta kapcsolatban vagyunk, hiszen mikor megjelent a múzeum történeti kötetünk 2023-ban, akkor előtte felvettük a kapcsolatot, és abban is írt egyfajta visszaemlékezést az ő idejére. Ő egyébként néprajzkutató és fotótörténész, és itt fordulunk rá a kanyarból az egyenesre, a cél felé. Tavaly küldött nekem fotókat egy kiállításáról, ami galériában nyílt, illetve korábban pedig a Kecskeméten nyílt egy nagyobb kiállítása ebben a témában. Nagyrészt magángyűjteménye van, hiszen itt is 60-ban is, és a Néprajzi Múzeumban végzett 25 év alatt, 25 évig dolgozott a Néprajzi Múzeumban, és ott néprajzosként hát ilyen kulturantropológiai irányba ment el, és fő témája a fotók voltak, fotótörténettel foglalkozott. Gyakorlatilag elküldött egy e-mailt, egy kedves e-mailt fotókkal, és hogy valami közös dolgot csinálhatnánk, és ő a 60-ra gondolt, hiszen ő azért itt is dolgozott, és mondtam neki, hogy jövőre. És ez a jövő már itt van, jelenben. Nem csak fotótörténeti, nem elsősorban fotótörténeti, annál sokkal több. Egy olyan szegmensét mutatja meg ennek a világnak, amire még én is rácsodálkozom. Úgyhogy ez a maga kiállítás reményeink szerint jövő hét pénteken nyílna, és július 19-éig fog tartani.
Tehát akkor durván egy negyed év.
Szűk három hónap.
Igen.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Pedagógus búcsút rendeztek Mária Pócson. A Nemzeti Kegyhelyen a pedagógusok hálaadó zarándoklatán Verdes Miklós, a debreceni Szent Miklós görögkatolikus diákotthon lelki igazgatója tartott katekézist. A Szent Liturgián pedig Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita adott útravalót a tanároknak. A Remény új térképei, nevelési szempontok Leópápa útmutatása nyomán címmel tartotta meg Verdes Miklós atya a katekézisét. A bevezetőben hangsúlyozta, a keresztény remény legbiztosabb forrása maga a feltámadás örömhíre, amely minden nevelési törekvés kiinduló pontja és értelme. Azt is kiemelte, hogy a nevelés nem csupán a pedagógusok feladata, hanem minden ember egyetemes hivatása. Legyen valaki szülő, nagyszülő, keresztszülő vagy egyszerűen a közösség tagja, elkerülhetetlenül hatással vagyunk másokra. Sőt, még ha valaki ezeket a szerepeket nem is érzi magáinak, önmagunk nevelése egész életen át tartó kötelesség. A nevelés tehát nem egy részfeladat, hanem minden pillanatot átható valóság, mondta az előadó. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várjuk. A Szent Lant versmondó versennyel a célunk, hogy felelevenítsük a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok pedig megismerjék műveiket. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek 10 óra, a helyszíne pedig az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő 2026. április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a három költő 10-10 versével, Mindszenti Gedeon, Pályer Antal és Tárkányi Béla. Közülük tudnak választani a felkészítő tanárok és diákok. A verseket dr. Lisztóczky László irodalomtörténész válogatta. További információ kérhető a program@szentistvánradio.hu címen. Nyitott gyógyító alkalom, valamint tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Kóret Lumen Kriszti közösség szervezésében Egerben, a Minorita templomban, április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután 18 órakor szent mise kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya füzéradványban. A Szent Eduárd római katolikus templomban április 22-e és április 26-a között. A szerdától vasárnapig tartó program mottója: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Betegségekkel küzdesz, lelkisebeket hordozol, gyermekkori traumák, rendezetlen emberi kapcsolatok, a harag, mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain rengeteg csodás lelki és testi gyógyulás történik. Mindig elmondja, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak egy eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és azoknak való megbocsájtásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött, melynek határideje április 20-a. Jelentkezni és információt kapni a füzéradvány.lelkigyakorlat@gmail.com e-mail címen lehet. A lelki gyakorlat költsége 15 ezer forint. Telefonszámon Kis Nándort is tudják hívni a +36 70 776 40 93-as telefonszámon. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szeretettel hívja és várja Önöket április 25-én szombaton 16 órakor a Szent Erzsébet házba, a Csepellényi György Pálos szerzetesről szóló rendezvényre. A konferencia előadói Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa. Az előadásának címe Csepellényi György élete és kora. Valamint Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója. Előadásának címe Csepellényi György boldog avatási eljárása. A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Egerbe érkezik Troncati Szent Mária misszionárius erekjéje. Különleges lelki eseményre várják a híveket a Segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. A 2025. október 19-én szentiavatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az erekje érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely ember számára. A hívek imádságban, csendben vagy a közös szentmiséken kapcsolódhatnak ahhoz a lelkülethez, amely Troncati Mária nővér életét jellemezte. Az irgalmassághoz, a betegek szolgálatához, a fiatalok és a béke iránt érzett hűséges szeretetéhez. Április 26-án vasárnap 18 óra 30 perckor érkezik az erekje az Egri Bazilikába, ahol Szent Mise lesz. Másnap április 27-én hétfőn reggel 7 órakor a Szent Anna templomba várják Szent Misére a híveket, míg este 18 órakor közös vesperás lesz a nővérekkel az erekje mellett. Április 28-án kedden 17 óra 30 perckor a Servita templomba várják a híveket Szent Misére. Április 29-én az erekje Maklárra érkezik. 7 óra 45 perckor a Szent István általános iskolában reggeli áhítat lesz a gyermekeknek az erekje mellett. Április 29-én szerdán 20 órától a Segítő Szűz Mária leányai egyetemi kollégiumban lesz Szent Mise. Még április 30-án reggel 7 órakor szintén Szent Mise lesz a kollégiumban. Ezen a napon az erekje szabadon látogatható a kápolnában, a Malom utca 11 szám alatt. 18 órakor vesperáns és szentségimádás lesz 19 óráig. Május 1-én az erekje a Domboszkó nővérek kápolnájában szabadon látogatható, május 2-án pedig az Egri oratóriumban lesz látható az erekje. Szeretettel várják az érdeklődőket a Domboszkó nővérek Magyarországon szolgáló szerzetesei. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezik az Egri Bazilikába, mely április 28-ától augusztus 30-áig lesz látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek. Április 27-én 18 órakor Zsélvölgyi Holló Eszter Billings oktató előadása lesz a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiumában, a Pacsirta utca 18 szám alatt. Április 28-án 18 óra 30 perckor Szent Janka ünnepi szentmise lesz a Viennai Testvérek, a Tisztuló Lelkekért Közösség Szent Janka imakörének tanúságtételével, és kiállítás megnyitó lesz a Szent Mise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A kiállítás április 28-a és augusztus 30-a között lesz látogatható. Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyve pedig megvásárolható lesz a programok alatt a Bazilika Látogató Központban a kiállítás idején. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. Az utazás önköltsége 50 ezer forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró per fő per nap, összesen 120 euró per fő lesz. Érdeklődni és jelentkezni az zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakukk Ferenc plébános lesz. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai hamarosan befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres, a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házas párnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, az Egri főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, másrészt a Szent István Rádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Thank you.
A hagyományokhoz híven a Magyar Atlétikai Szövetség minden évben jutalmazza azokat a versenyzőket, akik aranyelvényes szintet teljesítenek. Nyíregyházán jó páran megkapták ezt a címet. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Április 19-én második alkalommal rendezik meg Úszdon a Hétvölgy kutyás akadályfutást. Új kedvezményt vezetett be Kazincbarcika önkormányzata a vízi komplexumban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hagyományokhoz híven a Magyar Atlétikai Szövetség minden évben jutalmazza azokat a versenyzőket, akik aranyelvényes szintet teljesítenek. Az aranyelvényes atléta a Magyar Atlétikai Szövetség által adományozott minősítés, amelyet olyan sportolók kaphatnak meg, akik a szövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken kiemelkedő, meghatározott szintidőt vagy szintteljesítményt érnek el. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétái közül aranyelvényes minősítésben részesült Tilki Flóra, Zajác Ádám, Kovács Rajmond, Gergely Huba, Csíkos Bálint és Pásztor Sándor. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Már a hivatalos átadó előtt birtokba vették a kosárlabdapályát a fiatal kosarasok. Dr. Varga Ildikót a Nyíregyházi Egyetem testnevelés és sporttudományi intézetének igazgatóját hallják.
Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon. Úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. A sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, a röplabda, a torna, a gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok, a középiskolásokkal az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAO-s forrásból. A felmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parketta felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használtak vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub és a Nyíregyházi Egyetem együttműködésében ez volt a negyedik beruházás a TAO sportfejlesztési program keretében. Az összérték meghaladja a 100 millió forintot. Makrai Lászlót a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnökét hallják.
Ez egy 6,5 millió forint TAO támogatásból megvalósuló kosárlabda pálya, parkett, a csiszolás, tömörítés, lakkozás és újravonalazás itt a Nyíregyházi Egyetem T2 kosárlabda csarnokában, ami azért jelentős számunkra, mert ez a nyíregyházi kosárlabdázás bölcsője, az újkori nyíregyházi kosárlabdázás. Itt játszott először NB1-es csapat 1984-ben, itt lett NB2-es bajnok Sitko Ernő 1991-ben, vagy itt vertük meg 1984-ben a KS-i junior bajnokságban, és jutottunk 8 közé, tehát rengeteg olyan mérkőzés élmény fűződik ez a teremhez, ami pótolhatatlan Nyíregyházán. Ez egy kicsit lelakott állapotban volt, ez segítette ez a projekt egy kicsit felfrissíteni, megújítani.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke is. Most őt hallják.
A nyíregyházi sport, illetve ez a keleti régió nekünk egy nagyon fontos bástyánk, ugye itt Kelet-Magyarországon, és megmondom őszintén, hogy Sitko Ernő barátom miatt is fontosnak tartottam, hogy itt legyek, illetve a kerekesszékes sportot is ugye kiemelten támogatjuk a Kosárlabda Szövetséggel. Lehet, hogy függetlenül minden olyan beruházás, illetve pályafelújítás, építés, ami a kosárlabdát szolgálja, ami a sportot szolgálja, mindegyik ugyanúgy fontos nekünk.
Április 19-én második alkalommal rendezik meg Ózdon a Hétvölgy kutyás akadályfutást. Az eseményre nem csak a környékről, hanem az ország több pontjáról, sőt a határon túlról is érkeznek nevezők. Semperger Péter főszervezőt hallják.
A tavalyi versenyünk sikerén felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy idén második alkalommal is, sőt harmadik alkalommal is fogunk rendezni ilyen versenyt. Hangonyra azért esett a választásunk, mert itt tudunk körpályát csinálni. Azt szeretjük, hogyha körbe mennek, mivel szemben, hogyha jön a kutya, az zavaró szokott lenni, így próbáljuk olyan helyszínekre tenni a versenyt, hogy mindenképp körpályánk legyen.
A résztvevőkre egy 5 kilométeres pálya vár, 200-300 méteres szintemelkedéssel és 10 akadállyal, amelyeken a gazdik és kutyáik együtt tehetik próbára magukat. A rajta reggeli órákban lesz, amikor az időjárás még kedvező a kutyák számára. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, számukra külön könnyített pályát alakítanak ki, ami 300 méter hosszú lesz és 4 akadály színesíti. Dr. Endrésik Dániel szervezőt hallják.
A terep adott, nagyon jó terepviszonyok vannak itt, emelkedők, lejtők, fenyves, puszta, úgyhogy mindenre lehet készülni. Lehet kutya nélkül is jelentkezni, lehet akár párban többen családos túljönni kezdőknek, nagyon ajánljuk, hiszen nincsen szintidő, nem kell adott időn belül teljesíteni a távot. Ha valamelyik akadály nem megy, akkor büntetéssel ki lehet váltani az akadályokat, úgyhogy azon kívül, hogy profi versenyzők is jöhetnek, akik akkor korábban indulnak és a pályát végig turva az időre hajthatnak, a kezdőket is nagyon várjuk, vagy ha valaki még esetleg csak most életében először indulni egy kutyás akadályfutáson, akkor ez a tökéletes verseny számára is.
A szervezők idén több programmal készülnek. A tervek szerint a Hétvölgy kutyás akadályfutást az Urai és Susa közötti erdős szakaszon is megrendeznék. Semperger Péter szervezőt hallják.
Készülünk egy táborral, ami hát ilyen háromnaposra tervezünk, többféle kutyás dolgot szeretnénk ott bemutatni, a szolgálati kutyázástól kezdve az IGP sporton vadászat, mindenfélét, amit csak sikerül összehoznunk. Még most tervezés alatt van, ezért nem tudok pontos dolgot erről mondani, viszont készülünk más dolgokkal is, lesz nálunk BH vizsga, meg hát a decemberi őrzővédőt azt szerintem harmadik alkalommal is meg fogjuk rendezni.
Új kedvezményt vezettek be Kozincbarcikán, a vízi komplexumban. Minden helyi lakos évente egy alkalommal mindössze 100 forintért veheti igénybe a létesítmény alapszolgáltatásait. Szitka Péter polgármester szerint a vízi komplexum építésekor is fontos volt, hogy a városlakók közel kerüljenek az új létesítményhez.
Magának a vízikomplexumnak az építésénél is igyekeztük a város lakóit bevonni. A megnyitást követően is igyekeztünk minél több olyan jellegű rendezvényt szervezni, ahol megismerkedhetnek a város lakók a vízikomplexummal, és úgy mondjuk most már gyakorlatilag a teljes üzemszerű működés gyakorlatilag megvan. Szeretnénk azt, hogy ezt is megismerjék a város lakók, és azzal, hogy hirdetjük, azzal, hogy különböző kedvezményeket adunk ugye a barcikai lakosoknak, az így van rendjén.
A lehetőség a beltéri úszodai medencékre, a tanmedencékre, valamint a kültéri medencékre is érvényes, a wellness részleg kivételével. A kezdeményezés célja, hogy minél több barcikai használja a komplexumot, és a városlakók sajátjuknak érezzék az új létesítményt. A városvezetés azt is szeretné, hogy azok is ellátogassanak a komplexumba, akik eddig még nem jártak ott. A kedvezmény minden kazincbarcikai lakos számára elérhető, de előzetes online regisztráció szükséges. Beke Tibor, a kazincbarcikai vízi komplexum vezetője elmondta, a regisztráció a komplexum honlapján történik, a látogatók pedig a helyszínen fizetik be a jelképes 100 forintos belépőt.
Ezt a lehetőséget minden kazincbarcikai lakos igénybe veheti olyan módon, hogy regisztrál a vízi komplexum weboldalán, és ezen a weboldalas regisztráción megadja az adatait, és mi figyelemmel fogjuk követni, hogy ez az évente egyszeri igénybevételi lehetőség hogyan alakul, kik azok, akik regisztráltak, és hányan, milyen módon vették igénybe.
A lakossági visszajelzések alapján a komplexumban tudatosan választják szét a sport és a családi használatot. Hétköznap az úszásoktatás, az utánpótlás edzések és az egyesületi foglalkozások dominálnak, hétvégén viszont a tanmedencék családi gyermekmedenceként működnek. A komplexum látogatottsága már most meghaladja a várakozásokat. A wellness részleg különösen népszerű, az úszoda forgalma pedig a korábbi városi úszodához képest 2-3-szorosára nőtt. A városvezetés abban bízik, hogy a jelképes 100 forintos belépési lehetőségnek köszönhetően még több barcikai család fedezi fel a vízi komplexum alapszolgáltatásait. A családi medencék kínálata hamarosan élményelemekkel is bővül. A tervek között szerepel csúszda, vízi játékok, bébi játékok és vízi dodgem is, amelyek még vonzóbbá tehetik a gyerekek számára a vízi élményeket. Dr. Makkai Orsolya, a Barcikart non-profit Kft. Ügyvezetője szerint a családi fürdőzés a létesítmény egyik legfontosabb szolgáltatása lehet.
Ami szerintem az egyik fénypontja lesz majd ennek az épületnek, az a családi fürdőzés. Minden kedden és pénteken 13 órától egészen zárásig, hétvégén pedig egész nyitvatartási időben várjuk a családokat a gyerekmedencében. Bárki hozhatja a piciket, karúszóval, úszógumival, úszósapka nélkül közösen tudnak fürdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog lesz és szolgáltatás lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.